Információtechnológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma 0 vagy 1.
A műsorszám támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs NRT.
Na, ahogy ígértük, itt van velünk Frész Ferenc, a Cyber Services ZRT elnök vezérigazgatója. Jó reggel!
Jó reggel!
És hát nyilván a hétvégi eseményekből kaptunk kedvet prognózisokhoz, előrejelzések készítéséhez, de nem, természetesen nem az időjárással lesz ez kapcsolatban, hanem a kibertámadásoknak az előrejelezhetősége is egy nagyon érdekes kérdés, illetve szakmai feladat nektek.
Hát alapvetően igen, és ugye, az előzetesben beszéltünk arról, hogy ez mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű. Meg hogy hát, hogy mi is ez a milyen különbségek vannak egy forecastingban, meg egy predictionben.
Na hát ezek még eleve?
Hát nyilván a forecasting az egy hosszabb távú előrejelzés, sokkal inkább a piacnak a mozgását, illetőleg a trendeket próbálja megjósolni. Ugye, ha visszaemlékszünk, akkor ilyen 17-18 környékén beszéltünk arról, hogy 20-22-re már van olyan forecasting, ami megmutatja, hogy mekkora lesz a kára a világnak, mondjuk kibertámadások kapcsán.
És ez hogyan?
Tippeljetek, hogy mekkora lett. Mekkorát jósoltunk, és mekkora lett.
20-22-re?
Mármint, hogy a különbség mekkora lett, mert hát összeget nem, nyilván nem tudom mondani.
De egy nagyságrendet.
Globálisan.
Globál.
Minden.
Igen.
Fogalma, hát egy trilliókban mérhető, fogalmam nincs.
Igen, trilliókban mérhető, 6000 milliárd dollár lett.
Azt
kicsit több.
Tegyük meg valami kontextusba, az mondjuk egy...
És mennyi volt a
predikció? 6000 milliárd dollár.
Ó, ennyire pontosan?
Nagyon pontosan. Igen, hát több lett, mint 6000 milliárd dollár jelenleg, de 22-re már azt tudjuk mérni.
De akkor ezek az egész jól előre volt jelezhető?
Nagyon jól előre volt jelezhető. 22-re jelezték előre ugye a think tankek, meg ugye akik ezzel foglalkoztak. És egyébként 21-re értük ezt a számot, és sokkal nagyobb lesz a jövőben. De ebben benne van, ugye a kérdés nagyjából arra irányult, hogy miből áll ez össze, ugye? Vagy hogy hogyan is lehet ezt értelmezni. Nyilván ebben benne van a szerzői jogoknak a megsértés az ipari kémkedéstől kezdve egyébként a konkrét adatlopásból, vagy akár a bankszámlákról leemelt pénzeknek a mennyiségéből származó kár. És nyilván ebbe bele kell számítani azt is, hogy a helyreállításnak a költsége mondjuk egy támadás után, egy globálisabb támadás után mekkora lesz. Nem beszélve ugye a zsarolóvírus terjedésről, ahol már effektíve ugye gyakorlatilag váltságdíjat kérnek ugye a támadók egy rendszernek a tulajdonosától, és itt bizony azért voltak komoly, nagyon-nagyon komoly kifizetések. És ami a mostani divat, ugye, amikor a vállalatvezetőket támadják meg, és eltérítenek átutalásokat nagyon komoly összegekkel. Tehát megjelentek új típusú támadások, kifejezetten már a magánszemély, vagy egyébként vezetőbeosztású. Tehát a magánszemélyek bankszámláinak támadása mellett, ugye ez volt régen, megjelentek a céges vezetők és a céges bankszámláknak a támadásai is. Tehát nem csak rendszer ellenes támadások, vagy rendszer elleni támadások vannak, hanem momán támadások újra.
Aha. Ezek azok a fajta támadások, amikor valamilyen emberi hibát kihasználva szereznek meg információt, vagy pénzt, vagy bármit?
Vagy ezek már hibrid támadások, ugye újra dívik az úgynevezett human-driven támadás, amikor a hacker ott ül a gép mögött. Tehát nem egy robot hálózat üti-vágja a rendszert, és próbálkozik, és ha talál sérülékenységet, akkor betalál. Ez volt mondjuk az elmúlt 15 évnek a slágere. hanem az elmúlt 5 év az annyiban változott, hogy újra előkerült a 90-es évek, hogy mondjam, hacker romantikájából az, hogy a hacker ott ül, és ő kézzel, tehát ugyanúgy robotokkal tár fel potenciális behatolási pontokat, erről majd később beszélünk, de kézzel aknázza ki, és gyakorlatilag hónapokig bent van egy-egy rendszerben, mondjuk 8-9 hónapon keresztül. Ugye az átlag még mindig 300 nap fölötti a befertőzés és a támadás, vagy a felismerés között eltelt időben.
És addig mit csinál?
És addig gyakorlatilag gyűjtöget információt, belső információt gyűjtöget, föltérképezi azt, hogy mondjuk a cég pénzügyi folyamatai hogyan működnek, mikor utalnak, milyen ügyfeleknek.
Reneszánszát írja kézműves hackerkedés.
Hát ez a human-driven támadás. És felprogramozza azokat az algoritmusokat, amik időzítve valamikor egyszer egy időben végrehajtanak utasításokat, és innentől kezdve borzalmas hatékonysággal nagyon pontos támadásokat tudnak végrehajtani. És akkor ugye ebben a közegben kellene nekünk ugye a védelmi oldalon előrejelezni, ugye, felismerni, és nem csak felismerni és védekezni, hanem ugye a leghatékonyabban ezt úgy lehet megtenni, hogyha megelőzöd ezt a támadást, nem ezt, hanem az összeset, amit lehet, mert hogyha már bekövetkezik, akkor már csak kárenyhítés van, tehát tűzoltás van. Nyilván ez is nagyon fontos.
Hogy abban mi lehet a legjobb forgatókönyv? Tehát meddig tudunk elmenni kárenyhítésben? Vissza tudunk állítani majdnem mindent, vagy eleve ez így is úgy is tetemes
kár? Támadás típustól függ. Tehát az hogyha egy botnet, egy robothálózat, ami előre fel van programozva bizonyos biztonsági rések felismerésére és kiaknázására, hogyha egy botnet hálózat támad, az borzasztó egyszerűen felismerhető. A mai technológiával, tehát technológiai választ lehet adni, hiszen a támadási minták azok elég pontosak, illetőleg a források is, hogy honnan milyen címekről jönnek ezek a bizonyos rosszindulatú kérések. Ezeket fel lehet programozni a hagyományos értelemben vett védelmi rendszerben, tehát a tűzfalakban, a támadási detektáló eszközökben, a hálózati forgalomelemzőkben. Ugye a cybersecurity piac, gyártói piac, a védelmi gyártói eszköz, gyártói piac ebből él. Tehát ilyen eszközöket fejleszti, és egyébként ezek elég hatékonyak, de kizárólag, csak nem, mert kijelentettem, hogy kizárólag a jól ismert sérülékenységeket kiaknázó jól ismert támadási mintákra. És vannak azok a támadási minták, amik már csak akkor látszódnak a rendszerben, amikor bekövetkeznek.
Én leragadtam, és akkor itt teszem fel a kérdést, hogy amit az imént említettél példaként, ez a human driven, mikor ott a hacker is turkál benne fél évig, és várja az alkalmat, és építi ki a rendszer. Ezt hogy lehet elcsípni? Akkor van olyan rendszer, ami ekkor átfésüli, és akkor kiderül, hogy ott valaki mászkál, vagy ezt, ő...
Ugye, hogyha a biztonsági, tehát magát a security-t végre a világon mindenhol úgy kezelnék, mint a pénzügyet, vagy a könyvelést, erről azt hiszem, 30 éve beszélnek, hogy ezt így kellene. Tehát napi folyamatként kezelnék a cégek, a vállalatok, sőt, hát ugye nyilván mi is magánszemélyek, akkor már könnyebb lenne, hiszen a napi rutinokkal, ugye, a napi ellenőrző rutinokkal ez megoldható lenne, de erre költenek a legkevesebbet a cégek. Bár ez most változott, ugye, ha már forecastingról beszélgetünk, akkor 20-30-ra azt látjuk, hogy kb. 20-30-ig ilyen 20-25%-kal fog megnőni a cybersecurity-ra, a védelmi oldalra költött pénzösszeg a világon.
Bocsánat, csak ha már innen kezdtük a kárnak az összegére, most milyen becslés van, ami olyan szépen bejött mondjuk a...
Ez lett volna a kérdésem, hogyha 20-30%-kal nő, akkor ennek megfelelően valószínűleg még nagyobb arányban nő a...
11 ezer milliárdra becsülik.
Tehát 20, közel a duplájára.
20-30-ra egyébként a kárértéke.
Tehát a kárértéke sokkal durábban nő, mint amit...
Lehet, hogy aszinkron, erről is beszéltünk, hogy az egész világ aszinkron, tehát a támadóknak jóval kevesebb pénzt kell elköltenie a támadásra, mint a védőknek egyébként a minden ellen is védeni képes rendszerre. És akkor innentől kezdve mindenki feladja.
De ez nem elég riasztóra, hogy a cégek erre többet költsenek? Vagy... Mert ebből az következne, hogy
azért
nagyobb veszélynek teszik ki magukat.
Hát itt nyilván az impactot kell figyelembe venni, tehát az is egy predikciós kérdés, ugye, hogy ha már itt tartunk, hogy mekkora lehet a kár egy-egy támadásból. Ugye, és akkor vannak hagyományos megközelítések, hogy ha kockát elemzünk, akkor ugye a bekövetkezés valószínűsége, szor kárérték, szor egyébként a bekövetkezések száma adja meg azt a teljes összeget, amit elszenvedhetek. Ezt mérik egyébként emberéletben is, mondjuk a kritikus rendszerek esetén, nukleáris rendszerek esetén, és a gazdasági életben, ugye a civil életben ott sokkal inkább a pénzügyi kárt veszik alapul. Ehhez hozzáadódik még az, hogy a helyreállításnak a költsége mekkora. Tehát egy adatvesztésnél hogyan tudom újra teremelni az adataimat ahhoz, hogy tudjam dolgozni.
Van erre biztosítás?
Van. És ez az egyik válasz arra, amit kérdeztetek, hogy miért nem költenek többen. Mert hogy van egy határ, amit képesek mondjuk elképzelni és mondjuk elviselni, és a fölött már azt mondják, hogy akkor annyira mondjuk ritka azoknak az eseteknek száma, amiről ők tudnak, nyilván nem tudnak, az nincsen, hogy már nem, hogy feladják. Tehát ugye elindul egy ilyen felkészülés, és ennek egy folyamatos költsége van, de ezt a folyamatos költséget nem teszik bele a büdzsébe. Sok esetben a biztonságra költendő, már a cyber security-re költendő pénz kerül ki először a büdzséből, mert ugye az nem látszik valójában.
És ebben nincs változás, azt gondolnám, hogy ez...
Van változás, ez a 25%, ami most változik, ez abból fakad, hogy itt a Covid alatt ugye a home office világ elindult, és gyakorlatilag a biztonságot ki kellett tolni a végfelhasználóig ugye az otthoni hálózatokra, ami nem lehet ugyanaz, mint egy vállalati biztonság, tehát most kezdődött minden előről, tehát ezt újra és újra, újra tervezés, és ez rengeteg pénz. Erre találták aztán ki a biztosítók, hogy akkor valahogyan meg kellene fogni, és ilyen szervezeti biztosítási termékeket is kidolgozta.
De ezek klasszikus biztosítók, akikről
klasszikus biztosítók
ezek...
vannak olyan termék kezdemények, amik azt mondják, hogy egy lakásbiztosításba beépítik az árát mondjuk a magánszemélyeknél. A vállalatoknál meg nyilván megint csak kockátalányosan próbálnak meg ilyen termékeket eladni. Hát ez nagyjából hát 2015-14-15-től indultak el ezek a termékek. Szerintem nem jók. és megint meg kell különböztetni azt, hogy milyen típusú, most már elkezdtek ilyen silúsodni. Tehát például hogy milyen típusú támadás esetén vagy kár esemény esetén jöhetnek ezek szóba. Például a ransomware az egy nagyon jól megfogható dolog. Tehát egy ransomware biztosítást azt meg lehet kötni, mert ott van kézzel fogható, hogy mondjam, követelés, váltságdíj és minden más. De egy adatlopásnál, gondoljatok bele, hogyha egy komplett adatbázist elvisznek, annak az értéke micsoda? Nem tud meghatározni sem egy adatvagyon elemzés nélkül, vagy egy adatvagyon értékelés nélkül. Nem nagyon lehet megmondani. Itt abból szoktak kiindulni, mennyibe kerül újra generálni az adatbázist, tehát megfogják az elmúlt 20 évet, és újra gépelik.
Ez egy töredéke annak,
ami... Abszolút töredéke. És főleg, hogyha egy adatbázist visznek el, ami mondjuk egy vállalatnak az árbevételének mondjuk a 80%-át támogató adatokat tartalmaz, onnantól kezdve, hogy ez a business impact analízis, ami szintén egy ilyen predikciós kérdés. De erre vannak, hogy mondjam, hagyományos módszertanok, egy pénzügyi veszteségnek a betervezése, gyakorlatilag árfolyamok, és jön a tőzsde, itt már az időjárásról ne beszéljünk, mert az most nem ennyire egyszerű, de hogy csak azt tudják mondjuk ilyen biztosítási termékekkel megfogni, vagy támogatni, ahol vannak konkrét számok. Tehát, hogy ha ekkora veszteség ér, akkor egyébként annak hány százalékot biztosítja.
Na, de ez körülbelül így jó részre is belátható, hogy ez egy, hát ez egy reménytelen feladat.
Ez egy üveggömb, nagyjából. Mert hogy nem innen kell megközelíteni. Tehát itt valami hiányzik ebben az egészben, egy szakmai szinten. Tehát az, hogy vannak geopolitikai előrejelzések, vannak geolokációhoz köthető, országhoz köthető, vagy akár, hogy mondjam, régióhoz köthető becslések. Ezek sokkal inkább a gazdasági kárból tudnak kiindulni, nincs más módszer. Viszont technikailag megoldható az, hogy akár stratégiai szinten gondolkodva, akár operatív szinten gondolkodva, akár taktikai vagy technikai szinten gondolkodva is, hogy ez időben a hosszú, közép és rövid távú kvázi erőrejelzésnek az alapja lehet, de egészen pontosan meg lehet mondani, hogy mikor nő a kockázat, és mikor nem, vagy mikor csökken.
És ezt jól értem, bocsánat, hogy
hosszanjon majd egyet.
Csak egy gyors kérdés, ezt jól értem, hogy az alapfelvetésed, hogy könnyelművé tesznek ezek a jellegű biztosítások.
Hamis biztonságtudatot adnak, igen. Tehát itt a vállalatvezetők, akik nem informatikusok, meg nem IT-szakemberek, vagy cyber-security szakemberek, nekik ugye mint bárki azt mondom, amit akar. A beszállító, a pénzügyi, mondjuk a biztosító, az egyébként az IT-s, és egyébként a programozó, tehát ő nem fogja tudni ellenőrizni. Mm. Ezt a dolgot, viszont vannak olyan paramétereket, amiket, hogyha elkezdünk figyelni, akkor egészen jól meg lehet előzni, vagy meg lehetne.
Na innen folytassuk, hogy hogyan meg ez, hogy működik, hogy akkor szusszanunk gyors tőzsdenyítás hírek, illetve rövid hírek és tőzsdenyítás után még akkor tudjuk folytatni. Frész Ferenccel, a Cyber Services ZRT elnökvezérigazgatójával a beszélgetést.
Igazodj el az információ zömben a Millás reggeli IT rovatával. 0 vagy 1.
A műsorszám támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs NRT.
És itt van velünk továbbra is Frész Ferenc, a Cyber Services ZRT elnök vezérigazgatója, és a célegyenesbe fordultunk. Azt szeretnénk tudni, hogyan jelezhető előre a konkrétan a támadás, illetve hogyan lehet erről a cégeket fölkészíteni, értesíteni, és őket talán miért nem érdekli annyira ez a lehetőség. Hogy
induljunk fölülről lefelé, törtjelszerűen. Ugye a mai technológiával már megoldható az is, hogy a természetes beszélt nyelv alapú elemző algoritmusokkal, mesterséges intelligencia alapú algoritmusokkal. Ugye a sajtóban, a világ sajtóban és a hazai sajtóban megjelenő híreket lehet elemezni. Ennek az a jelentősége, hogy fogalmazunk egy békeidőben, nagyjából 2 hét telt el, és ez fixen belőhető volt, hogy valaki mondott valami sületlenséget, politikusokra gondolom, például, vagy gazdasági vezetőkre, tett egy bejelentést, akkor onnantól kezdve a válasz, ugye, a hackerek oldaláról, vagy a kibertérből, az 2 héten belül érkezhetett. Ez ma, ugye, mondjuk háborús időkben, ez 2 nap. Tehát ma valaki valamit nyilatkozik, akkor 2 nap alatt biztosan van rá valamiféle kiberesemény. Tehát ezt a megfigyelést, ha kézen fogjuk, akkor innentől kezdve érdemes ugye a sajtóban megjelenő, vagy a portálokon megjelenő információt elemezni, de ez szövegelemzés, gyakorlatilag nem egyelőre nem számokról beszélgetünk. És ez abban segít nekünk, hogy valójában a valószínűséget tudjuk egy kicsit, hogy mondjam, súlyozni. A másik, hogy van egy olyan módszer, ezt úgy hívják, hogy Diamond Model, ami elég egyszerű a mi szempontunkból, nyilván elmagyarázni kicsit nehezebb. Egyszerűen arról van szó, hogy ha tisztában vagyunk azzal, hogy a potenciális áldozatnak milyen a profilja, Ez lehet magánszemély és cég is, tehát hogy milyen szektorban dolgozik egyébként, mekkora árbevétel rendelkezik, milyen technológiát használ, és a többi, és a többi. Tehát van ismeretünk, ugye miről van ismeretünk, hát erről van, hiszen a védelmi oldalon kvázi technikailag mindent is tudunk, hogy technológiai értelemben, és a profilt fel tudjuk állítani. Akkor azt is tudjuk, hogy az ilyen profilú cégeket milyen támadó csoportok szokták támadni. Mert a támadó csoportoknak az elemzése, és ezeknek a mozgása, és ezeknek az attribúciója is folyamatos kell legyen. Tehát ez a kettő már megvan, akkor már csak azt kell összeraknunk, hogy az adott geolokációban, régióban, országban, vagy nagyobb régióban, mondjuk az EU-ban, vagy USA-ban, vagy Kínában, vagy bárhol máshol, vagy Ázsiában, ezek a hacker csoportok aktívak voltak-e a módban, vagy nem, és hogy milyen módszerekre képesek, tehát milyen képességeik vannak, hogy ez is a profilokban benne van. És innentől kezdve egy harmadik kérdés az az, hogy ahhoz, hogy egy bizonyos profilú célpontot ők megtámadjanak, ahhoz milyen technológiára, támadó infrastruktúrára van szükség. És hogyha ez a négy elem egyébként feltöltődik információval, fogalmazunk így, vagy négy szempont, akkor össze lehet vetni, hogy ezt a négy szempontot egymásnak lehet feszíteni.
Lehet egy cégnek mondani egy kockázati profilt, hogy mennyi esélyel és milyen módszerrel támadja?
Gyakorlatilag nem csak kockázati profilt lehet megmondani, hogy nevezett kockázati indexet. Aha. És meg lehet mondani, amit nap mint nap is lehet. Tehát gyakorlatilag real time, valós időben is lehet számolni és mutatni, ami nyilván már önmagában generálja azt a kérdést, hogy jó, de erre hogyan lehet válaszolni, hogy amikor ennyire változik.
Mi van, ha hirtelen megugrik, és megijedünk?
Mi van, ha megugrik? Igen. Tehát, hogy a kettő között ugye az aszinkronitása nehéz. Tehát az, hogy a támadó oldal nagyon gyorsan tud váltani, nagyon gyorsan és nagyon olcsón tud változtatni, míg egyébként a védelmi oldal előre éves vagy több éves büdzsében gondolkodik, és költségekben gondolkodik, és hogyha megveszi azokat az eszközöket, amikben bízik, az a bizonyos hamis biztonságtudatot ugye szépen eléri, akkor onnantól kezdve nagyon nehéz meggyőzni egy cégvezetést arra, hogy na most akkor még kell költeni, erről beszélni. Uh-huh. Előbb. Szóval, hogy a magának a predikciónak az alapja, az pontosan az, hogy ha ezeket figyeljük, ezeket a mozgásokat, meg tulajdonságokat, és attribútálunk folyamatosan ugye, különböző támadó csoportokat, módszereket, változásokat, akkor bizonyos valószínűséggel tudjuk állítani azt, hogy az adott szektorban dolgozó cégnek az ilyen és ilyen típusú támadások elleni kitettsége nő. Vagy csökken, ugye ez a Cyber Threat Intelnek a Cyber Threat Landscape típusú, ugye igen, tehát ugye a támadási horizont, ezt így is lehet nevezni, hogy támadási felületének a feltérképezése a támadási módszerekkel szemben, és nyilván ez attól függ, hogy a támadók motiváltak-e. Tehát azok a bizonyos támadók, akik képesek ilyen típusú támadásokra, azok motiváltak-e abban, hogy azt adott célpontot megtámadják, vagy nem.
Ez egyébként része a szolgáltatásnak?
Persze.
Ez
ma már alapvető fontosságú, tehát hogy egy támadásnak a menetrendjével tisztában legyünk, hogy egy bizonyos típusú támadás, mondjuk egy ransomware támadás hogyan zajlik. Hogyan zajlik egy CEO Milling Compromise, egy vezető beosztású vezetőknek, bocsánat, alkalmazottaknak, vagy cégvezetőknek a direkt támadása. Ez hogy zajlik, és ez mi kell a támadó oldalon? Milyen információra van ahhoz szükség, hogy egyáltalán sikeresen tudjanak támadni ilyen rendszereket? Akkor itt lesz jelentősége annak, ami az elején elhangzott kérdés, hogy itt a humán oldalt támadják-e, avagy a technológiai oldalt, és azt mondtam, hogy mind a kettőt. Hiszen például az, hogyha hogyha egy Xiaomi-nek kompromájz esetén, vagy akár egy ransomware esetén beküldenek egy alkalmazottnak egy adathalász e-mailt, és még több információt szednek ki belőle, vagy ráklikken egy olyan mellékletre, ami fertőzött, és már meg is van a fertőzés. Vagy sérülékeny rendszer, és ezen a sérülékenységen keresztül be lehet sétálni, mondjuk egy levelező rendszerbe, és ott a mailboxokat kompromittálni, ez mind alapja lehet aztán itt későbbi kompromitációnak. És pontosan ez a lényege a predikciónak is, illetőleg van olyan, amit nem is kell prediktálni, egyszerűen lehet állítani, hogy nem kell ezt túl misztifikálni. Ha például azt követjük dark webben, deep webben, hogy milyen adatokat fordítanak ki, milyen adatokat lopnak és publikálnak ugye hacker csoportok a nagyvilágban, ma már az is tendencia, hogy egy ransomware támadás esetén nem csak váltságdíjat kérnek, hanem ellopják. Tehát nem csak letörlik, vagy eltitkosítják az adatokat, hanem is lopják az eredetit. És hogyha nem fizetsz, akkor nem hogy nem fogod tudni visszaállítani az adataidat, hanem még publikálják is azokat, közkönnyűvé teszik, ami még nagyobb kár. Most innentől kezdve, hogyha ezeket a publikált adathalmazokat értőszemek elemzik, és ezekben találnak olyan harmadik félreutaló adatokat, e-mail címeket, szerződéseket és minden mást, akkor egyértelmű, hogy ha például van egy orosz adatbázis kifordítás, és abban van mondjuk magyar érintettségű felhasználói adat, akkor annak a felhasználónak a cége, annak a kockázata, hogy őt megtámadják, az nyilván meg fog nőni. És itt nem szoktunk azzal foglalkozni, hogy 20%, 30%, 80%, hanem azt szoktuk mondani, hogy kikerült, kompromittálódott a céges információ, tehát tessék.
Ott azon gondolkodtam, hogy kerülhettek olyan helyzetben, és visszatér a meteorológus analógia, hogy mondjuk adatok azt mutatják, hogy nőtt az esély, fölhívjátok a figyelmet, cég fölkészül, pénzt költ, aztán nem történik semmi, aztán olyan szájhúzás lesz a vége, mint itt a politikusok részéről, hogy na hát, megmondtátok, aztán mégsem jött a
vége. Ebben a szakmában az a nehéz, hogyha nem történik semmi, akkor dolgozol jól. Tehát, hogy a nem történik semmi az azért nem igaz, mert hogy másodpercenként több tízzel támadás történik a nagyobb rendszerekben.
De hogy az adott cégnél?
Itt az adott cégnél is. Az egy dolog, hogy tud róla, vagy nem tud róla, vagy van-e arra eszköze, hogy ezzel szembesüljön, vagy nem. Meg az is kérdés, hogy mondjuk egy magyar cég esetén, hogy Magyarország target-e, vagy nem target. Hát ma ugye, mondjuk egy orosz-ukrán háború kapcsán, ugye március óta már target is. Tehát
a magyar cégek kockázata
eleve. Abszolút, mert hogy a politikai mozgások egyértelműen ráfordították a figyelmet ugye a magyar kibertérre, fogalmazzunk így, ha van ilyen, hogy magyar kibertér, és hogy a vállalatok alapvetően kitettek persze azóta pusztán a politikai megnyilvánosságok miatt, mert hogy figyelmet kapott, és megint a motiváció az izgalmas. Tehát az, hogy milyen típusú támadásnak, milyen szektor ellen, mikor, milyen geolokációban nő meg az esélye, vagy nem, az komolyan számolható, és ehhez ugye azokat a paramétereket be lehet gyűjteni, amik ezt erősítik, vagy finom hangulják, vagy súlyozzák. Úgyhogy igen, ez része egyébként a mindennapjainknak, úgyhogy van ilyen. Mert hogy ez az a rész, amit egyébként automatizálni kevésbé tudsz még, de ugye ez a cél, hogy az alapadatokat begyűjtse már mondjuk egy algoritmika, és onnantól kezdve sosem ússzuk meg, hogy a végén egyébként egy döntéshozó döntést hozzon a tekintetben, hogy mit kell tenni, de egyre több ilyen információnk van, úgyhogy szerintem elég hatékonyan lehet ezt művelni.
Hát nagyon szépen köszönjük, Feri, hogy ezt végigmondtad. Nagyon érdekes, és néhol meg félelmetes, de hát ezt megszoktuk ebben az iparágban, amiről meséltél. Frész Ferenc volt a vendégünk, a Cyber Services ZRT elnök vezérigazgatója. Gyors virtuális kocintásra még maradj velünk.
Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról.
A műsorszám támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs NRT.